Kijött a Canalisnak az első negyedéves 2022-es jelentése a magyarországi mobilpiac helyzetéről, egészen konkrétan arról, hogy melyik gyártó mennyi telefont szállított le, és hát ennek alapján ugye nyilvánvalóan van egy ranglistánk, amelynek a csúcsán a Samsung helyezkedik el, akik a magyarországi mobilpiac 48%-át birtokolják, legalábbis ugye az idei év első negyedéves adatai alapján. Ez nagyon masszív előnyt jelent, de érdemes tudni, hogy az egy évvel korábbi adatokhoz képest 16%-kal csökkentek az eladási értékek Magyarországon a Samsungnál, de ez még mindig bőven elég ahhoz, hogy ők legyenek abszolút az élen. A második helyen a továbbra is a Xiaomi található, akik hát kicsivel korábban megelőzték az Apple-t. Ők 21%-os piaci részesedést szereztek ebben a negyed évben, ami 45%-os növekedést jelent, tehát a Xiaomi az idei év elején kifejezetten dinamikusan tudott növekedni. A harmadik helyen van az Apple 15%-kal, akik a tavalyi időszakhoz képest 12%-ot tudtak javítani az értékesítési számokon. Ők is mondhatni, hogy meglehetősen stabilan vannak, ráadásul ugye Magyarország egy kifejezetten árérzékeny piac, ennek ellenére az Apple 15%-os részesedése és a harmadik helye az egy nagyon jó eredménynek mondható. A negyedik helyen új szereplő van, legalábbis olyan szempontból, hogy a korábbi években ez a gyártó nem volt még a top 5-ös listában, ez pedig nem más, mint az Oppo. Ugye a kínai gyártó hát nemrég, illetve hát mondja, hogy 2 évvel ezelőtt érkezett meg Magyarországra hivatalosan is, és azóta számos modellel vannak már piacon, ezeknek a modelleknek a zöme elérhető szolgáltatói kínálatban is, ami azt jelentette, hogy az Oppo ugyan összességében csak 3%-át tudta elhozni a magyarországi mobilpiacnak, de a tavalyi év hasonló időszakához képest 1395%-os javulást mutatott, ami hát nyilván azért volt lehetséges, mert egy évvel korábban az Oppo még alig volt látható ezen a piacon, és azóta pedig, hát ugye, ha nem is jelentős, de mindenképpen egy látható szereplővé váltak. És az ötödik helyre felküzdötte magát a TCL, akik szintén 3%-os piaci részesedést tudtak elérni, ők 18%-ot növekedtek az egy évvel korábbi eredményekhez képest. A TCL-ről pedig, hát ugye azt kell tudni, hogy azért tudtak most növekedni, mert nagyon sok olyan telefonjuk van, főleg operátori kínálatban, ami úgynevezett ilyen OEM telefon, tehát nem is feltétlenül TCL néven jön ki, hanem valamiféle brandit készülék, és ugye a TCL brandhez tartozik az Alcatel is, tehát az összes Alcatel és TCL és egyébként no-name-nek tűnő, de egyébként TCL készüléket ide lehet számolni, és ezzel tudták elérni ezt az eredményt. Na most mindenképpen fontos elmondanunk, hogy ez 2022 első negyedéves eredménye, és a második negyed évben nagy változásokra számítunk akkor, amikor ténylegesen kijönnek ezek az információk. Egyrészt azért, mert az orosz-ukrán konfliktus nagyon masszívan befolyásolta a világpiaci helyzetet, és valamennyire a magyarországi helyzetet is, mert ugye a beszállítói láncoknak a sérülékenysége az ismét kidomborodott. Továbbá ugye hát sosem lehet tudni, hogy Kínában éppen kinek és miért kell bezárnia valamilyen gyárat a koronavírus miatt, és egyébként is a globális ellátási láncoknak is vannak még mindig problémáik. Ráadásul ugye azt lehet látni a világpiaci eredményekből, amelyek azért most már néhány hete napvilágra tudott láttak, hogy a Xiaomi annak ellenére, hogy Magyarországon ugye az első negyed évben sokat tudott növekedni, a második-harmadik negyed évre már ezt a fajta dinamizmust nem tudja magával hozni. A Samsungnál pedig ugye az első negyedéves adatok nem voltak túl jók, de azóta viszont piacra kerültek teljes mértékben a Galaxy S-szériás készülékek, amik valószínűleg dobtak valamennyit az eladásokon. Szóval bár az első negyed év alapján a Samsung picit visszaesett, a Xiaomi pedig erősödött, de az egész évet tekintve nagyban nem fog változni a helyzet. Inkább az lesz az érdekes, hogy az élmezőny második része, tehát az Oppo meg a TCL található, ott hogyan fog alakulni a dolog, mert van még két olyan szereplő, aki néha-néha felfér erre a top 5-ös listára, az egyik a Nokia, akik most ugye lecsúsztak, a másik pedig a Realme, akik annak ellenére nincsenek rajta, hogy egyébként a közép-kelet-európai régióban elég sokat erősödtek tavalyhoz képest, és ez az erősödés vélhetően begyűrűzik majd a magyarországi eredmények kapcsán is a következő negyedéveket illetően. Már csak azért is, hogy a Realme nyitott hivatalos boltot is Magyarországon, tehát ez mindenképpen azt vetíti előre, hogy lehet, hogy a TCL-t mondjuk le tudják nyomni az ötödik helyről, de ahhoz meg kell várjuk a második negyedéves eredményeket. Szeptember 7-én lesz az Apple-nek az őszi bejelentése, ahol piacra lépnek, illetve bemutatkoznak az iPhone 14-ek, és most már azért elég sok mindent tudunk ezekről a készülékekről. Egyrészt az, hogy hát a dizájnban nem lesz óriási változás, de a Pro modelleknél az előlap tetején levő notchot ketté szedik, és lesz egy kisebb notch, és egy kamera luk is, egymás mellett is köztük pedig kijelző kerül majd látható helyre, tehát egy ilyen kicsit ilyen furcsán fog kinézni. Amit viszont tudunk, hogy a telefonok, az új iPhone 14-ek kijelzőinek 83%-át a Samsung fogja gyártani, kisebb százalékát az LG, még kisebb százalékát pedig a kínai BOE, és ebből a megrendelés számból, amik azért kikiszivárognak, nagyjából azt lehet kiszámolni, hogy arra számít az Apple, hogy 34 millió iPhone 14-et fog tudni értékesíteni a forgalmazás első 3 hónapjában, ami hát gyakorlatilag az idei év végéig értendő. Ez egy elég impozáns vállalás, meglátjuk, hogy mennyire tudják hozni, de valószínűleg fogják tudni hozni már csak azért is, mert most már azért ott tartunk, hogy az iPhone-ok ára nem magasabb, mint a konkurens Android csúcsmodellek ára, és ez már azt eredményezi, hogy egy csomó androidos ügyfél azt mondja, hogy hát megvehetném a következő generációs androidos telefonomat is ugyanattól a gyártótól, akitől eddig volt készülékem, de ugyanennyi pénzért igazából kipróbálhatnám az iPhone-t is, és azért azt lehet látni, hogy elég sokan vannak azok, akik egyszer, hogyha iPhone-t használtak, akkor utána már nagyon mást nem akarnak használni, szóval ez mindenképpen az Apple malmára hajtja a vizet. Ami érdekes még, hogy nem lesz most sem a dobozban töltőfej, ezt mindenkinek külön kell beszereznie, viszont az Apple egy új töltőfejet, új típusú, új technológiai töltőfejet fog kínálni, ami egy gallium nitrid töltőfej. Ez ugye egy olyan megoldás, ami azt szavatolja, hogy különösebb melegedés nélkül relatív nagy mennyiségű áramot lehessen átjuttatni a töltőfejből a telefonba, méghozzá úgy, hogy nem kell attól félni, vagy nem kell azzal külön foglalkozni, hogy a töltési ciklus elején egy kicsit lassabban kezdünk, és a töltési ciklus végén is lassítjuk a töltést. A gallium nitrid megoldásnak hála, ez egy fix 30 wattos töltési sebességet jelent. Ha azt nézzük, hogy a 30 watt a kínai konkurensekhez képest mit képvisel, akkor ez egy nagyon szerény töltési sebesség, mert ugye most már a OnePlus, az Oppo, a Xiaomi, a Vivo, még a Huawei és a Honor is sokszor hát minimum 66 wattot ad, de 80, 100, 120, 150 wattos töltési sebességekről is lehet már hallani, sőt már találkoztunk ilyenekkel mi is, és azért az egy nagyon más élmény, amikor az ember felteszi a telefonját tölteni, és 15 perc alatt az meg is oldódik. Ehhez képest egy 30 wattos töltés azért mindig azt jelenti, hogy azért egy jó órácskát üldögélnie kell a töltőn a telefonnak, de másrészt meg azt is mondhatjuk, hogy ez előrelépés az előző iPhone-okhoz képest, mert ugye a korábbi iPhone-ok 23, illetve 27 wattos töltési sebességet tudtak biztosítani, ez most egységesen 30 wattra ugrik. De ez a töltőfej nincs a csomagban, ha valakinek erre van szüksége, akkor kénytelen lesz külön megvásárolni, és egyébként ezt a külön megvásárolós töltőfej dolgot, ezt egyre több telefongyártó csinálja, most legutóbb úgy tudjuk, hogy a Xiaomi is meglépte a Redmi Note-tal, ami az indiai piacon került forgalomba, de az első olyan Redmi telefon, amihez nem adnak töltőfejet, hanem azt a usernek kell megvásárolnia. És ez egy örök kérdés, és mindenképpen egy sok szempontból megközelíthető jelenség, hogy védjük-e a környezetet akkor, hogyha nem adunk töltőfejet a telefonhoz. Számos gyártó azt mondja, hogy igen, ugye ilyen az Apple, ilyen a Samsung, ilyen a Nokia, és ilyen a Sony is, ők már most már azt lehet mondani, hogy nem, jellemzően nem kínálnak töltőfejet a telefonjaikhoz. Ugye az Apple-nél ez, ők voltak az elsők, tehát hogy ez náluk ez már nem meglepetés. A Samsung hamarosan követte őket. A Sony-nál annyira elmentek abba az irányba, hogy nem csak hogy töltőfejet nem adnak már az új készülékekhez, hanem adatkábelt sem, tehát USB kábel sincs hozzá, hanem azt is a felhasználónak kell megvennie, ha nincs neki otthon egy régebbi típus. A Nokia-nál pedig szintén évek óta azt mondják, hogy környezetvédelmi okok miatt nem gyártanak minden telefonos töltőt. De most ha abban indulunk ki, hogy az ügyfelek már korábban is használtak telefont, és azt is töltötték valahogy, akkor feltételezhetjük, hogy nekik van töltőfej a birtokukban, és ezért valóban felesleges, hogy egy újabb töltőfejet kapjanak akkor, amikor a telefonjukat megveszik. Ugyanakkor viszont a probléma az, hogy miután a töltési technológiák folyamatosan fejlődnek, ezért az újabb és újabb készülékek, hát ahhoz, hogy gyorsabb töltési teljesítményt tudjanak elérni, ahhoz nekik egy új töltőfejre van szükségük, vagyis, hogyha az ügyfélnek az a vágya, hogy itt az új telefonom, és szeretném kihasználni azt az új funkcióját, hogy mondjuk kétszer olyan gyorsan feltölt, mint a korábbi modell, akkor kénytelen vagyok venni egy töltőfejet, mert a korábbi töltőfejemmel nem fogja tudni ezt a fajta képességét megcsillantani az eszköz, tehát végül is sok extrát vagy sokat nem spórolunk azzal, hogy nem adták oda egyébként is a telefon mellé a töltőfejet. Másrésztről pedig, egyrészt ugye van ez a gond a töltősi technológiákkal, amik fejlődnek és újabb meg újabb konnektorba dugható részeket igényelnek. Másrésztről ugye a csatlakozók is változnak. Most már azért a standard, hogy minden telefonon, kivéve az Apple-t, de minden telefonon Type-C csatlakozó van magán a készüléken, de egyre többször éppen most alakulunk át, hogy a töltő fejeken is Type-C csatlakozók vannak, nem pedig USB-A típusú csatlakozók, és hát nyilván az a helyzet, hogyha a telefonomhoz én egy Type-C kábelt kaptam, de töltőfejet viszont nem, a régi töltőfejem pedig USB-A-s, hát akkor megint nem fogom tudni, mivel tölteni a készülékemet. Szóval, ha az lenne, hogy minden töltőfej ugyanolyan, minden kábel ugyanolyan, akkor mondhatnánk, hogy ez egy valóban egy környezetvédelmi érv, hogy ne adjunk új töltőfejet a készülékhez, azonban azzal, hogy ezek egymástól különböznek és évről évre változnak, tehát ez az érvezés egy picit inog. Ennek nyilván a legjobban nem maguk a gyártók örülnek, a gyártók is örülnek azért, hogy nem kell legyártaniuk egy töltőfejet és betenni a csomagba, mert miközben a telefonért elkérhetnek ugyanannyi pénzt, mint tavaly, de akik ennek a legjobban örülnek, azok a külsős, független, márkafüggetlen töltőfejgyártó cégek, akikből tényleg most már elég sok van, főleg kínai gyártókról van szó, de rengeteg olyan töltőfejet lehet kapni, ami valamilyen szabálynak megfelelő módon tud egyfajta gyors töltést biztosítani, és mondjuk nem egy darab bemenet van rajta, hanem 2, 3 vagy 4, és ezek a töltőfejek szintén nem olcsó mulatságok, de néha az van, hogy hajlamosak az ügyfelek azt mondani, hogy jó, hát a gyártó nem adott nekem töltőfejet, viszont mégis csak szükségem lenne egy új töltőfejre, mert más a csatlakozó vagy, mert gyorsabban szeretném tölteni a telefonomat, mint eddig, és akkor már nem a gyártótól veszek dedikált töltőfejet, mert az jó, morcosan drágába kerül, hanem nézzük meg, hogy a piacon milyen egyéb alternatív megoldások vannak, és bizony elő fog jönni, hogy van egy csomó olyan cég, aki sokkal sokoldalúbb töltőfejeket gyárt, mint amit az adott készülékgyártó a saját készülékéhez kínál. Mozgolódás van chipset piacon is, méghozzá a középkategóriában és a csúcskategóriában egyaránt. A középkategóriában a Snapdragon 6 Gen 1 van nagyon közel a bemutatáshoz, ami a Qualcommnak a megoldása, és ugye a Qualcomm folyamatosan nevezi át a korábbi chipsetjeit, amik számokkal voltak jelölve, mint 480, meg 660, meg 750, és hasonlók. Snapdragon 4, 6, 7, 8 Gen valahányra, ugye Gen 1-re indulunk jelenleg, és ugye a Snapdragon 8 Gen 1 az már elég régóta a piacon van, és számos telefonban ki tudtuk próbálni. A Snapdragon 7 Gen 1 is már bekerült egy-két telefonba, de az még azért friss, és most fog érkezni a 6 Gen 1, ami egy abszolút középkategóriás megoldás, egy 5G chipsetről van szó, nem elsősorban azért lesz érdekes, mert bődületes erőt fog tudni biztosítani a készülékeknek, hanem azért lesz érdekes, mert 4 nanométeres gyártás technológiával készül, ami azt jelenti, hogy fogyasztási szempontból valószínűleg nagyon kedvező értékeket fog tudni nyújtani, és lehet, hogy a jövő évben a 6 Gen 1-es chipsetekkel fogunk találkozni a legtöbb középkategóriás telefonba, legalábbis akkor, hogyha a gyártók a Qualcomm mellett teszik le a voksukat, mert ugye van nekünk egy másik chipset gyártónk, aki egyre erősebb, ahogy haladunk előre az időben, ez pedig a MediaTek, akik ugye nagyon mélyről indultak, tehát a MediaTek processzorok voltak az ilyen nyomógombos telefonoknak az alap hardverei sok-sok évvel ezelőtt, és aztán az okostelefonos érában elindultak ezek a Helio chipsetek, amik mindig ilyen másodhegedűs szerepet töltöttek be ezen a piacon, ami azt jelentette, hogy hogy hát a Qualcomm lenne az igazán jó megoldás, de mindegy, jó lesz nekünk a MediaTek is, egy picit lassabb, egy picit kisebb a támogatottsága, de jóval olcsóbb, tegyük bele ezt a készülékbe, és akkor le lehet nyomni az árát. Legalábbis sokáig így volt a gyártói hozzáállása ehhez a chipset családhoz, de a MediaTeknél komoly fejlesztések zajlottak az elmúlt években, és egyre ügyesebbek chipset szempontból is, olyannyira, hogy most érkezik nekik az új Dimensity 9000 Plus nevű chipsetjük, amit először egy Asus telefonban fogunk majd tudni megcsodálni, méghozzá a ROGfone 6D Ultimate nevű készülékben, legalábbis ugye ez a szivárgás jött ki, vagy igazából erre utalgatott az Asus az elmúlt héten, amikor mindenféle ilyen plakátokat tettek közzé az interneten, ami viszont azt jelenti, hogy a MediaTek 9000 Plus-os chipset az egy nagyon erős hardware kell legyen, mert az Asus egy gamer telefonba nem fog tenni egy másodrendű processzort, hiszen ugye az jelentősen rombolná a játékélményt, és erodálná a márka és a brand hírnevét is. Tehát, hogyha az Asus belerak egy Dimensity 9000 Plus-t egy gamer telefonba, akkor hát nagyjából a szavatolja azt, hogy az a chipset az valóban elég erős, eléggé jó a hőháztartása, és eléggé jó a kompatibilitása is. Szóval nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a szeptember 19-én érkező Asus ROG 6 Ultimate készülékben levő MediaTek Dimensity 9000 Plus chipset, az a gyakorlatban milyen eredményeket, milyen képességeket fog tudni felmutatni. És akkor a hírblokk végére még mondjuk el, hogy amikor ezt az adást rögzítjük, akkor kezdődik az IFA kiállítás Berlinben, ugye az egyik legnagyobb őszi elektronikai seregszemle Németországban, és itt bemutatkoznak azért telekommunikációs termékek is. Mi a Honor 70-esre számítunk leginkább, illetve a Honornak a tabletjére, amik ugye Kínában bemutatkoztak, de valószínűleg az európai premiért azt Berlinben tartják, és természetesen a jövő héten be fogunk arról számolni, hogy mik történtek még ezen kívül az IFA kiállításon, mert a kollégák kint vannak, és hát éppen amíg ez az adás rögzítésre kerül, ők éppen járják már a kiállítás első-második napjait, és megpróbálják összegyűjteni a legfrissebb újdonságokat és információkat. De ennél több most ebbe az adásban nem fért bele az IFA-ról, egyrészt azért, mert még nem történtek falrengető újdonságok, másrészt pedig a feles hírek követelnek maguknak helyet. Mi viszont folytatjuk az adást majd a feles hírek után, és a Samsung Galaxy Fold 4-jel fogunk foglalkozni. Maradjanak velünk!